szuper. Na, hát én itt most itt ebben az 5 percben a tervezés alatt álló backup as a service szolgáltatásunkról szeretnék beszélni. Szóval tapasztaltunk itt egy anomáliát. Az anomália az mégpedig abban állt, hogy volt egy felmérésünk arról, hogy ki milyen célokra használja az iSCSI storage-ainkat, amik ugye Sopronban, Debrecenben és Dunaújvárosban vannak. És hát kiderült, hogy a felhasználóknak a 75%-a az mentéseket tárol rajta, és ezen mi nagyon elszomorodtunk. Méghozzá azért szomorodtunk el, mert hát nem pont erre terveztük ezt a dolgot. És különösen azt szomorított el minket, hogy mi ezeket a backupokat, amik igazából majdnem, hogy ilyen write-only dolgok, éjszakánként ugye egyszer írva vannak ezeket, forgó diszkeken tároljuk, ami elég drága, és hát ezeknek a rendszereknek a kapacitása az nem arra lett méretezve, hogy ilyen dolgokat tároljunk rajta, és ráadásul még lassú is. Ugyanakkor érthető, tehát én nem akarok itt senkit se megszólni emiatt, hogy erre használja ezeket a storage-okat, ez teljesen érthető, ezek lassúak, messze vannak, stb. Teljesítmény az ugye a hálózati késleltetés miatt eléggé limitált. Szóval ez egy érthető reakció a felhasználók részéről, de hát ezt akkor se hagyhatjuk. És hát a másik dolog, ami szintén elég szomorú, hogy ezek a storage-ok nagyon alacsony szintű szolgáltatást nyújtanak, ezek egy blokkos hozzáférésű eszközök, és ugyanakkor ahhoz, hogy mentést tudjon valaki rajtuk tárolni, ahhoz még egy csomó-csomó más kell, ahhoz fájrendszert kell tenni rá, kell egy olyan rendszer, ami a mentéseket ütemezi, vezérli, stb. Ugyanakkor, ugye on the other hand, van egy Sopronban egy nagyon szép, nagyon impozáns méretű szalagkönyvtárunk, amiben jelenleg 600 darab másfél petabájtos aszterabájt akar lenni. Szóval 600 darab másfél terabájtos szalag található, aminek hát ugye archiváló szolgáltatást nyújtunk rajta, de hát ez annyira nem, na mindegy, ebben nem menjünk bele, szóval, hogy ennek a kihasználtsága az töredéke a kapacitásnak, úgyhogy arra gondoltuk, hogy hát ezt a rendszert egy kicsit felbővítjük, belerakunk még annyi kazettát, amennyit csak lehet, összesen ez 900-at fog jelenteni, és hát megpróbáljuk akkor az igényt, meg a rendelkezésünkre álló hardvert egy picit egymáshoz közelíteni, vagyis megpróbálunk ezen egy backup as a service szolgáltatást nyújtani. Na hát ez egy ilyen software as a service típusú megoldás, vagyis ezzel csak backupot lehet csinálni, semmi mást, azt viszont remélhetőleg egyszerűen és jól meg lehet majd csinálni ezzel. Hogy fog kinézni ez az egész? Tervezünk egy webes konfigurációs felületet elé tenni, amin a felhasználók be tudják állítani, hogy ők mit akarnak menteni, milyen gépekről, milyen adatterületeket, milyen ütemezéssel, ütemezés alatt értem most a backupnak a szintjét, hogy az teljes mentés, inkrementális vagy differenciális, stb. Meg még egyéb dolgokat, ez pontosan egy olyan dolog, amihez várom a hozzászólásokat, hogy mi az, amit még szívesen látnátok egy konfigurálható paraméterként ebben az egészben. Na most ez nem titok, sőt ezt eléggé szeretnénk előtérbe tolni, hogy mi bakulára építünk, vagy esetleg BROS-re, majd valamilyen szinten eljutunk ahhoz, hogy megnézzük a kettő között mi a különbség, és akkor majd eldöntjük, hogy melyik lesz. Egyébként a BROS az a bakulának a forkja, és nem is olyan régi, úgyhogy valószínűleg minimális különbségek lesznek a kettő között, de ez is számíthat. Röviden a bakulának a belsejéből egy picit hogyan is néz ki az egész. Tehát ugye van egy webes frontend, amin be lehet állítani mindenfélét, és ez az ábra már a bakulának a belsejét jelzi. Ott a piros keretben lévő dolgok azok olyanok, amikhez ti nem nyúlhattok hozzá, csak a konfigurációs felületen keresztül. Ami valójában Sopronban megvalósításra kerül, az majd ez a rész, tehát a storage daemon, és itt vannak a kazetták, és amit nektek kell megvalósítani, az a file daemon ott legfelül. Ez szolgáltatja az adatot a storage-nak, és ez az egész konfigurálható azon a webes felületen keresztül ott a túloldalról. Köszönöm szépen, ennyi volt, nem megy tovább.
Majd, köszönjük szépen!
De végén van kérdés, vagy javaslat, vagy ilyesmi, azt tényleg nagyon szívesen várom. Köszönöm. Mikor? A kérdés az volt, hogy mikor lesz ebből valami. Hát a hardware, meg a beszerzés, meg a nem tudom micsoda az ilyen körülbelül évvégén fog összeállni, a szolgáltatás ebből, hát szerintem jó esetben, mondjuk jövő ilyen korra várható. Ott is egy kérdés. Majd megismétlem. Ki mondott ilyet? Jó, szóval az a kritika ért minket, hogy már másfél évvel ezelőtt is ezt mondtuk, és hogy ez a kiváló eszköz azóta ott áll, és látszólag nem csinál semmit, és hogy voltak arra ötleteink, hogy ezt hogyan lehet majd felhasználhatóvá tenni, de voltak kompatibilitási problémáink. Igen, ez teljes mértékben igaz, tényleg voltak kompatibilitási problémáink, ami az eredmény szülte, hogy nem tudtuk ezt az egészet a felhasználóknak elérhetővé tenni úgy, ahogy azt szerettük volna. Egyébként ezen egy HSM megoldást akartunk beüzemelni, ami aztán a már említett kompatibilitási problémák miatt nem jött össze. És az, amit ott akartunk, illetve HSM-et akartunk csinálni, azt, ami lett belőle, az egy archiváló szolgáltatás, aminek az interfészelésével hát vannak problémák, ugyanis ez azt tudja, hogy a felhasználónak a HTTP, FTP, stb. Akármilyen szerveréről tud lehúzni fájlokat, és ez kiírja szalagra. Most ez működik egyébként.
Ez körülbelül egy éve működik, és használják is.
Használják is, és erre mondtam, hogy ez egyébként a kapacitásnak egy töredékét használja mindössze. Szóval holnapunkon volt erről hír, úgyhogy... Jó van, ha nincs több kérdés, javaslat, akkor köszönöm szépen.
Kedves barátaim, sok szeretettel köszöntök mindenkit. Ez nem egy szakmai előadás lesz, hanem igazándiból egy személyes frusztrációmat szeretném csoportterápia formájában feloldani. Tavaly voltam egy informatikai világcég egy ilyen rendezvényén, ahol volt egy olyan előadás, vagy ilyen vitaforum, hogy virtualizációs kerekasztal. Mi ültünk egy nagy terembe, és hallgattuk az a hat okos embert, aki kint ült a színpadon az ovális asztal mellett. Volt egy ilyen rész, hogy így sorba kellett nekik beszélniük arról, hogy mit jelent számukra a virtualizáció. Mind a hat ember pontosan ugyanazt mondta, hogy ez a virtualizáció, ez fantasztikusan jó dolog, mert eddig, hogyha neki két SQL szerver kellett, akkor két fizikai gépet kellett betenni a gépterembe, és most már egy fizikai gépen is elfut a két SQL szerver egymás mellett. Viccen kívül, én rettenetesen felhúztam magam ezen a dolgon, mert nyilvánvaló, hogy a virtualizáció nem erről szól. És a levezető elnök nem volt annyira tökös, hogy kiálljon, és azt mondja, hogy uraim, nem erről van szó. De arról van szó, hogy van egy alkalmazás, amit kicsit erőforrás pazarlóan írtak meg, vagy legalábbis úgy, hogy az operációs rendszernek a szolgáltatásait annyira nagyon ne használja, meg van egy olyan operációs rendszer, amely képtelen rendesen elosztani azokat az erőforrásokat, és hogy valamelyik alkalmazás ki akar lógni a neki rendelt erőforrásból, akkor nem tud odakoppintani az orrára, hogy ennye-bennye, de tudjuk mi azt, ugye, aki még itt tudom én dolgozott AS400-ason, meg nem akarok még ennél is botrányosabb oprendszereket mondani, hogy egy oprendszeren belül akárhány alkalmazás nagyon jól elindítható, és nagyon jól be lehet paraméterezni azt, hogy ki mennyit ehet, ki hogyan viselkedhet, nagyon meg lehet védeni az alkalmazásokat egymástól. Most az, hogy van egy népszerű operációs rendszer, annak van egy hibája, és erre, mint workaroundot felhasználjuk a virtualizációt, nem ez a dolog értelme. Tehát nekem a virtualizáció azt jelenti, hogy a fizikai gépek erőforrásait dinamikusan, egyszerű eszközökkel tudom a virtuális gépek között elosztani, a virtuális gépeket dinamikusan, egyszerű eszközökkel tudom a fizikai erőforrások között elosztani, és az egésznek vannak olyan menedzsment lehetőségei, amik a fizikai gépeken önmagukban nem léteznek, vagy nagyon-nagyon nehezen léteznek. És ezáltal sikerül a problémákat lényegesen egyszerűbb, lényegesen kényelmesebb környezetben megoldani. Arra biztatlak benneteket, hogy ti is nézzetek magatokba, hogy számotokra mit jelent a virtualizáció, és aztán menjünk tovább, mit jelent a felhő, ugye? Tehát, hogy ki az, aki mondjuk három szabatos, rövid több mondatban össze tudná foglalni, hogy mondjuk egy georedundáns terheléselosztásos klaszter és egy felhő, az miben is különbözik valójában? Hát ezt szerettem volna egy gondolatébresztőnek szánni, aztán este folytathatjuk a gondolját. Köszönöm szépen!
Köszönöm szépen. Tehát a felhő, amióta ezt elkezdték nyomatni a kedves marketingesek, ez azóta frusztrál engem ez a szó, mert igazából van egy új buzzword, és azt érzem, hogy szépen dagad egy lufi, ami egyszer csak egy nagyot fog durranni, hasonlóan annó a dotcom lufihoz, ami volt. Egyrészt főleg security oldal, ugye itt a hibrid felhőkkel ezt próbálják egy kicsit elmosni, de én ebbe érzek veszélyt, tehát még ilyen körbe is, akadémiai körbe, ahol jóval erősebb természetesen a bizalom az együttműködő intézmények között. Én itt a cloudos világban erre szeretném egy kicsit így felhívni a figyelmet, tehát buzzword szerintem a felhő.
Dávid?
Szerintem a kérdésben a válasz, tehát a georedundáns terhelésosztással bíró teljesen virtualizált rendszerek, azok nehezen jönnek át a sajtóban, mert önmagában véve egy ilyen bekezdés, ezt most felhőnek szoktuk hívni, tehát ez a része ennyi. Nyilván ezt akár hány ezzel foglalkozó, és nem kevés ezzel foglalkozó előadás volt most, ez mind kijelentette, hogy Isten igazából a felhő az nem egy technológiai definíció, hanem egy szolgáltatási modell, egy filozófia, ez az amaz, tehát de nyilván miután egy ilyen emergens technológia, vagy valami hasonló, ezért még nagyon bizonytalan ez a fogalom, de amit mondtál, az szerintem egyébként teljesen jó. 90%-ba ezt értjük most alatta. Én nem hinném, hogy olyan lufi lenne, mint amikor a 6 fős NEC képet a tőzsdén $5 milliárd értékelték. Ez egy létező technológia, használjuk, jó is. Más kérdés, hogy milyen mértékben alapítunk rá részvénytársaságot, de ebben a közösségben ez a kérdés ez nem releváns. Köszönöm.
Szerintem a felhő az olyan, amiről nem tudod, hogy georeplikáltál, meg nem tudod, hogy klasztere, vagy csak egy erősebb vas szolgáltatja az egészet. Az egészet elrejti előled egy köd. A másik pedig, hogy miért jó a virtualizáció. Én nekem az az érzésem, hogy az ma már nem skálázódik, hogy sok-sok különböző alkalmazás, sok-sok különböző funkciót egy gépre teszünk. Ez részben menedzsment okok miatt nem skálázódik, mert különböző embereknek kellene rutinokat adni a gépen, ami nem egészséges. Részben azért, mert mondjuk az egyik szoftvernek ebből a verziójú library-ből kell valami, egy másiknak pedig másik kell, ilyen környezetben, olyan környezetben, ilyen diszkel, olyan diszkel érzi jól magát. Tehát nálunk a virtualizációnak leginkább ez a mozgató rugója, hogy valójában funkció szinten dobáljunk szét virtuális gépekre. Funkciókat dobáljunk szét virtuális gépekre.
Nagyon szépen köszönöm a hozzászólásokat. Nem tudom, Miklós, ha esetleg még valakibe beleszorult, hogy...
A mikrofonba beszélek. Mikrofonba beszélek, nem tudom, működik-e, hogy érdemes erre beszélnem. Igen. Én azt mondom, hogy erdő. Valakinek éppen ilyenje volt, hogy felhő. Miért Jáva, ugye? Mert éppen ittak valamilyen kávét, vagy teát, már nem is emlékszem, és az volt ráírva a dobozra. Szóval most ez egy filozófiai vita, hogy miért felhő, mert valaki ezt kitalálta, és erősebb lobbija volt, mint... És az, hogy erdőről beszélnénk itt, beszéltünk volna erdőről is, de beszéltünk rétről is, ugye, ahol a hangyák lent mennek, és nem látnak semmit a füvektől. Lényegtelen, igazából aki nem érti a mögötte levő tartalmat, egyébként ezt akartam mondani, amit az előttem szóló, hogy gyakorlatilag, ha bekerülsz, akkor nem látsz semmit egy idő után, hogy mi hol van. Úgyhogy szerintem találó kifejezés, de lehetne erdő is, úgyhogy köszönöm.
Most jó? Igen. Tehát létrehozunk egy új zónát, mondjuk legyen az a neve, hogy monitor, és ebbe a zónában mondjuk TXT rekordokba, de ez tök mindegy, betesszük a figyelt adatokat. Például egy uptime-ot, a használt diszket, és így tovább. És aztán a zóna tartalmát egy Chrome-ból futó job az generálja, mondjuk 5 percenként, és aztán AXFR-rel szintén 5 percenként átvisszük a Nagios futtató gépre, és riasztunk, ha kevés a diszkhely, mondjuk. És akkor és így lehet konfigurálni. Tehát az érdemes megtiltani. Hoppá! Igen. Igen. Nem, nincs. Azt én igen? Akkor én elrontottam. Jó, tehát megtiltjuk azt, hogy más kérdezze ezt a zónát, mint akinek joga van, és semmit nem. Tehát ez egy lecsupaszított konfiguráció, ami biztosítja, hogy csak a Nagios gépről fogjuk tudni ezt a zónát elérni. Onnan viszont mindent látunk a zónából, és kész, ennyi. Egyszerű és nagyszerű dolog. Köszönöm szépen a figyelmet. Tessék parancsolni.
Az a kérdésem volna, hogy elvileg mi különbség van egy cron jobként futó script és egy nagiosként futó script telepítés között? Köszönöm.
Nem kell nagios, semmilyen nagios elemet nem kell erre a gépre telepíteni. Nagios nem kell ide. Tehát az arra a gépre, ahol ez fut, ott nem kell Nagios. Hova? Nagios a másik gépre kell. Na, hogy szoktad elhozni a Nagios? Kell valamilyen, nem tudom, SSH-val, vagy nem tudom, hogy szoktad átnyúlni egyik Nagios?
Hát nagyon sok minden, csak akarom mondani, hogy a Nagios az egy verben írt borzalom, ez pedig egy shellben írt script.
Na de... Jó, nem győztél meg.
Választottatok egy olyan protokollt, ami sehol másod nincs használva. Egyébként egy zseniális protokoll, tehát meg vagyok hogy mind teljesítmény optimális felhasználása szempontjából, mind pedig security szempontból ennél nehéz jobbat kitalálni, nyilvánvaló. Csak hogy nem kell rá semmit telepíteni, csupán egy scriptet, amit helyben kell fejleszteni. Igen.
Na, azt nem értem, hogyha a Nagiosnak valamilyen lábát oda beteszed, akkor hogyan fogod onnan elvinni az adatokat, ami ott keletkezik?
Teljesen igazad van, az egy porttal több lenne, így meg egy porttal kevesebb.
Ugye?
Így van. Egy porttal több, hanem egy zónával több. Jó, köszönöm.
Szerintem Miklósnak olyan értelemben igaza van, és neked olyan értelemben nincs, Ádám, hogy azért, tehát amikor azt a plugin-t feltelepíted a gépre, ami a DNS szervert képes ellenőrizni, akkor az azért egy jó néhány dependency-t behúz magával, amit nem biztos, hogy te azon a gépen szeretnél látni.
Három mondást szeretnék mondani. Az egyik az, hogy ha valakinek kalapácsa van, az minden szögnek néz. A másik, ez nagyon hasonló, hogy előbb-utóbb minden szerszámból kalapács lesz.
Tulajdonképpen tényleg nekem is eszembe jutott most már, de akkor gondolhatjuk tovább, hogyha valamilyen gépen van, olyan rendszer van, azon is meg lehet ezt csinálni. Tulajdonképpen gondolhatjuk tovább, és ha van egy olyan gépünk, amin webszerver van, abban is meg lehet csinálni, és így tovább.
Igen, pontosan. Van-e valakinek még kérdése vagy hozzáfűzni valója? Ha nincs, akkor a Pásztor Gyuri következik.
Hallatszódok benne? Én egy sokkal
földhöz ragadtabb, vagy konkrétabb problémával próbáltam ezt a felhős világból a villámot lecsapni. Konkrétan ugye már a 2 évvel ezelőtti villámelőadásomból is lehetett sejteni azért, hogy az EFS-be, mint úgy fájrendszerbe, vagy adattároló, nem is tudom minek nevezzem, mert egy komplett keretrendszer összegyúrva, ugye a RAID LVM és a fájrendszer koncepciója egybe egészen ötletesen. És az jutott eszembe, hogy ezt gondolatébresztőként, mert valahol ez a funkció is ennek a villámelőadásnak, az OpenStack-kel hogyan kapcsoljuk össze. A villámelőadást mármilyen folyosói műhely munkával megelőlegeztük a kollégával, hogy konkrétan a snapshotolás témakörét az ember hogy oldja meg az ilyen virtualizációs környezetekben. Ugye van, ahogy az OpenStack vagy a legtöbb program így helyből nekifut, a teljes diszkről csinál egy mentést, azt elrakod valahova, NFS-re, Sambára, bárhova. Na de ez annyi példányban, ahány snapshotod van, ez sok. De hogyha a fájrendszer tudja a snapshotolást, vagy az valamelyik alatta lévő réteg, blokkos eszköz, ami az iSCSI mögött van, akkor sokkal kevesebb adatodba fájhat neked ez, hogy a snapshotokat megőrizgesd akár backup célra. És az EFS erre jó a háttérben. És hogyha az OpenStack-et megnézzük, lehet, hogy a Open Cloud, vagy CloudStack, vagy mi volt a másik előadáson, szintén hasonló, azért kérdeztem ott, hogy mennyire rugalmas az API-ja, és hasonló módon jól, vagy rugalmasan van tervezve, az is akár jó lehet erre. A lényeg, hogy ezeknek, az OpenStack-nek, amennyire láttam, úgy van kitalálva az API-ja, hogy elég sok háttérbackenddel tud beszélgetni, tehát hogyha valami brand storage szervered van, egy mit tudom én, HPV akármi, ezeknek érti a saját menedzsment nyelvét, és tudja annak mondani, hogy csináljon egy snapshotot a Lunodról. Na de az EFS-t is tudod iSCSI-n, FCO-en akármin kiszolgálni. Ott ez ugyanúgy megoldható, ha valaki megírja, és ez az, ami a hiányzó építőkocka egyedül az egészből. Amennyire láttam a support listát, a NAPIT vagy Nexent, a Store, valamelyik ilyen commerce-ebb Open Solaris forkra, vagy Open Indiana forkra. Úgy láttam, még kész is van a dolog, egyedül annyi hibázik a dologból, hogy annak a fizetős rendszernek a saját restap is API-ját használja, és nem SSH-n vagy más módon nyúl le a torkán. De pont az ilyen költségérzékeny környezetekben, mint így a NIFI köré gyűlő szervezeteknél, ez akár érdekes is lehet egy ilyesmi projekt, hogy olcsó diszkekből, ilyen olcsón összerakott storage szerverrel minél hatékonyabban, vagy minél költséghatékonyabban oldjuk meg ezt a mentés bekapolás témakört. Azt hiszem, én ezt a gondolatot akartam fölkelteni, vagy ilyesmi, bár nem csipog még, de igen?
A ZFS egész jól tud snapshotolgatni házon belül, úgyhogy én itt az előtte elhangzottak alapján Shell Script Contrabra gondoltam, mint protokoll.
Shell Script Contra?
Krontab. De tényleg is a ZFS-ek azt is tudják, hogy egymás között blokk szinten, de duplikálva átlövik a különbséget. Ez működik.
Az ZFS Send Receive-re gondolsz.
Igen. Úgyhogy ez működik. Van olyan intézmény, aki használja.
Ez valahol azt a problémát is egyébként megoldja, ami a folyosói előműhely munkából már felmerült, hogy amit nehéz storage server megoldásnál ugye megoldani, hogy a redundáns tápot PC-be is tudsz tenni, meg redundáns minden, csak az alaplapot nem tudod redundánssá tenni. Bár hogyha külső Gboard dobozod van, meg ilyesmit, megint el lehet játszani majd a vacsoránál a gondolattal, hogy lehet még optimálisabban, vagy még redundánsabbá tenni a dolgot, vagy a SPF-eket kiszűrni.
Van egy olyan backend is a OpenStack-hez, amit úgy hívnak, hogy Ceph, ami hasonló, tehát gyakorlatilag egy ilyen object store, ami hasonló tulajdonságokkal bír, mint az EFS, bizonyos más szempontból meg pedig, mint az AFS, tehát hasonló a koncepció, egy specializált területre gyakorlatilag elmentek ebbe az irányba, tehát létezik ilyen. Az EFS-hez is lehetne, valami roka volt valószínűleg annak, hogy abba az irányba mentek, csak gondolatként, hozzáfűzésként.
OpenStack-beli modul, ami a nem pites, vagy nem tudom melyiknek a REST API-n letolja, az nyílt forráskódú, tehát akár annak mintájára a szükséges dolgokat. Tehát még közelebbről én sem vizsgáltam meg a kérdést, csak bennem is felmerült a gondolat, hogy nem lehet annyira nehéz. Tehát vannak nagyon közeli megoldások ugyanerre.
Semmi, csak egy rossz poén, hogy akkor majd a H-Bone workshopon bemutatod, hogy hogyan működik.
Hát ha más nincs, akkor én megköszönöm a figyelmet.
Utolsó két világ előadás következik.
Melyik az az intézmény, illetve kidolgozik olyan intézménynél, amelyik Nexont használ? Aha. Jó, vagytok néhányan. Azért jött ez elő nálunk, mert ez körülbelül egy évvel ezelőtt lehetett, akkor kezdődött egy ilyen projekt. Van olyan, hogy Nexon bér, meg van olyan, hogy Nex Café, ami mindegy egy modulja ennek a programnak, webes felületen működik. Addig kopogtattunk a cégnél, amíg lefejlesztették, hogy Shibolettel interfészelhető a dolog. Tehát ha akarjátok Shibolettel használni, akkor valószínűleg megfelelően kell kopogtatni a cégnél, és valószínűleg könnyebben hozzá tudtok jutni, mint mi először, amikor még ilyen nem is létezett. Tehát igazából ennyi volt ezzel kapcsolatban a megjegyzés. Ez volt az egyik hely, ez valakinek van bármi megjegyzése vagy gondolata. Tessék? A Nexon az egy bérügyi rendszer. Bérügyi rendszer. Tehát gyakorlatilag a PersonLine konkrétan azt valósítja meg, hogy nem kell papírt adnod a bérjegyzékről az adott felhasználónak, vagy az adott munkavállalónak, hanem a webes felületen meg tudja nézni. Ez Shibolettel meg tudja csinálni. A HTTPS-en. Bocsánat. Az majd a következő lesz, igen, várjál, az majd. A másik pedig az, hogy van egy Next Café nevű dolog, ahol pedig a különböző ilyen béren kívüli juttatásokat kattintgathatja össze magának a felhasználó, szintén Shibolettes autentikációval működtethető.
Bankszámla kivonatoknál például van előírás arra, hogy milyen formátumban kell a banknak megoldani, hogyha nem papíron kéred, tehát ilyen elektronikusan hitelesített PDF-be, vagy nem tudom, mibe szokták elküldeni, tehát valamilyen digitálisan aláírt dologban. Nem tudom, a bérügyi papírra milyen előírás van, vagy van-e. Ezeket vajon figyelembe vették-e, vagy van-e olyan, amit így le tudsz tölteni magadnak elektronikusan aláírt PDF-et, hasonlót megnézni?
Ez az én szempontomból autoscope, tehát hogy mi ezzel nem foglalkoztunk, ezt a cég csinálja, a jogászok majd őt keresik, mert ő azt mondja, hogy ez jogé.
Köszönöm.
Na, ez a következő téma, ez a hardbeat-tel kapcsolatos. A egésznek a konklúziója körülbelül ebben a poénban van összefoglalva. De gyakorlatilag a kliens tud valamiatt mondani a szervernek, aminek a hatására hozzá tud jutni a privát kulcsához. Van néhány oldal, amit összegyűjtögettem, azon fogok most így gyorsan végigmenni, egy-két dolgot kiemelve. Valószínűleg nem azokat, amiket mindenki mindenütt hallott, de néhány érdekességet próbáltam összeszedni. Igen. Itt elkezdtek a lejjebb azok, akik ezt az oldalt készítették, értetlenkedni, hogy hát ez most egy komoly-e, vagy ez esetleg egy mérési hiba. És akkor ugye a Global Sign-on is beszéltek, és mondták, hogy nem, ez valóban tényleg. Hát ugye voltak külön csatornákon ezek az információk már terjedtek, tehát például a Cloudflare ők korábban tudtak róla, mint a többiek, és ez pont itt a Klaus Fernek van néhány cikke összegyűjtve. Ez most kicsiben van. Ez most kicsiben van. Látszódik, hogy ki az, ki milyen módon kezeli a certificate revocation listákat. Az ott a global sign abban az egyben, a többi gyakorlatilag ilyen nulla közelébe megy, tehát ez megint egy érdekes dolog, hogy ezt ki hogyan kezeli. Igen. Oké. OCSP, CRL. Megint ugyanerre a témakörre. Hát ugye az egyikben ott van maga az egész tanúsítvány, vagy bocsánat, a tanúsítványok felső, vagy ezek mind vissza vannak vonva. Ami egy viszonylag egyszerű, mert jól tükrözhető, megfelelő load balancer rakható, de stb. De hát mégis egy ilyen egyre növekedő dologról beszélünk. A Cloudflare hostolja ezt a Global Sign-nak, és hát az eredeti 22 kilobájtos méretről valami 4 megásra ment fel ez a méret, úgy körülbelül egy nap alatt. Ez 40 gigabites hálózati forgalmat jelentett. Van az OCSP is, amit ugye lehetne használni, aminél más a protokoll, hogy gyakorlatilag megkérdezi, hogy na akkor ez a tanúsítvány úgy rendben van, ez így működik-e? És akkor a másik oldal viszont, hogy ó, igen, ez jó vagy nem jó. Mivel viszonylag megbízhatatlanok ezek a szolgáltatások, ezért ha a böngésző nem kap erre választ, nagyon sok esetben figyelmen kívül hagyja. Tehát nem mondja azt, hogy ó, itt megkérdeztem, de nem kaptam választ. Úgyhogy, hát igen. Igen, a böngésző beállíthatott például, de a default valószínűleg nem ez.
Most már
ez a default, jó, oké. Egy pillanat. Hát de van egy olyan, amit úgy hívnak például, hogy Perfect Forward Secrecy, amit igazából, amikor én ilyen Diffie-Hellmanról olvastam, meg tanultam, meg úgy érdekelt, akkor mindenütt ezt olvastam, és úgy gondoltam, hogy mindenütt így működik ez, de gyakorlatilag a HTTPS-nél nem feltétlenül. Viszont van lehetőség ezt így beállítani, nem ez a default. Ugye a lényeg azt jelenti, hogy ha valaki hozzájut a privát kulcshoz is, akkor is a korábbi kommunikációkat ez alapján nem tudja visszafejteni, mert maga a kulcs sose kerül elküldésre, a valódi titkosításra használt kulcs nem kerül elküldésre semmilyen módon, hanem csak úgy valahogy kikövetkeztetik, vagy megbeszélik egymás között. Utána kerestem, gyakorlatilag ilyen beállításokat javasolnak, az Apache az lejjebb lesz, igen, így a képernyő méret beállítás miatt kicsit elugrottak az oldalak, ahol be volt készítve. Ez éppen a javasolt beállítás, éppen a Mozilla által. Nagyon érdekes, megint az OCSP-ről jut csak eszembe, vannak olyan dolgok, hogy például majd a szerver, majd ő megkérdezi az én nevembe, vagy egy kis információt így közzé tesz, hogy igen, ez a tanúsítvány tényleg jó. És már a koncepció is igazából elborzaszt, hogy itt most mire gondolhattak, de hát maga, ha már belegondolunk, hogy maga ez a, mi a kiindulás ennek a bugnak, ugye arról beszélünk, arról van szó, hogy valaki úgy gondolta, hogy keep alive-ot kell belerakni a HTTP, bocsánat, az SSL-be magába. Ugye a HTTP, tehát a protokoll, az összes körülvevő protokoll layer szinten ez létezik, de valaki úgy gondolta, hogy ezt az SSL-be is be kell rakni. Gondoltak már hasonlóra is, amikor úgy gondolták, hogy a tömörítésbe le kell rakni, az is egy hasonló bugba végződött. Tehát egyszerűen nagyon komplexitásokról beszélünk, amiben olyan dolgok vannak beletéve, aminek nem kéne ott lennie, de ott vannak, és olyan úgy várnak. Na, én most körülbelül ennyit gondoltam.
Ja. Egy gyors kérdés. Nem olvastam annyira mélyen utána, tehát lehet, hogy hülyeséget kérdezek, de például az SSH és a libssl-t használja.
Ó, várj, ez a
következő. Engem az érdekel, hogy mindenkinek a HTTPS az első, ami eszébe jut, hogy esetleg megtörték. Tehát a weboldalamat már kevésbé érdekel, de amikor a hostra bejutnak, és ott aztán bármit tudnak. Oké, csak hogyha SSL bug miatt most a host privát kulcsát valaki megszerzi.
Hány phishing e-mailt kapsz? Onnantól kezdve, ha valahogy még melind middle-el vagy bárhogy közé, meg a hostom közé bebirálni, mert nem VPN-t vagy bármit használok, vagy SSL alapú VPN-t, mondjuk OpenVPN-t. Mindenki azt, hogy cseréljél ezt ott, amikor kijavított a hibát. Na de ott kulcsot kéne cseréljek, nem jelszót.
Azt is. Na most várjál, bocsánat, azért azt jegyezzük meg, hogy az SSH nem érintett konkrétan ebbe a dologba, mert nem használják.
Én arra, hogy a host kulcsot megszerzi.
Igen, igen, de itt most két külön dologról van szó. Tehát itt nem SSL-t használ a SSH, mert az SSH-t használ, tehát ez egy másik protokoll. Használja az SSL, használja az SSL library-nek bizonyos részeit, de gyakorlatilag az SSL protokoll nincsen benne használva.
A matematikai algoritmusokat használja.
Bizonyos algoritmusokat használ belőle, igen.
Köszönöm.
Érdekesség még, hogy az Androidban bizonyos verziókban bugos továbbra is a kliens, ez csak a kliens oldalról beszélünk, és egy további érdekesség az, hogy a kliens, androidos kliensek nem csekkolják a certification revocation listeket, legalábbis a HTML view-ban biztosan nem, lehet, hogy bizonyos egyéb komponensekben igen.
Tamás?
Szerintem ezt most hosszú lenne így megvitatni, hogy pontosan melyikbe, de az újabb verziókban is vannak olyanok, ami... Én is azt használok, nem tudom, tehát nem arról van szó. Óvatosan körül kell nézni.
Egy megjegyzésem lenne, ugye az SSL az nem csak TCP felett tud menni, hanem akármilyen UDP vagy például EU felett is. Szerintem ezért lehetett esetleg, vagy ezért lehet értelme ennek a Keep Alive-nak.
Jó, oké, jól hangzik. De... Igen, előfordulhat.
Az a kérdésem van, hogy most kiderült egy hiba. Ez a hiba viszonylag nagy volt, tehát mondjuk az elmúlt két év legnagyobb hibája. Ezt nem mondom, hogy az elmúlt 10 év legnagyobb hibája, mert nem.
Mert volt még pár.
Mert volt még pár, de azért ez egy nagy hiba volt. Jó ötletnek tartanád-e, hogyha volna rá technikai megoldás és jogi kötelezvény, hogy azt a 400 millió, vagy nem tudom mennyi IOS-t, ami most jelenleg mászkál, az kötelező legyen frissíteni a ezen bug mentes SSL verzióra.
Hát, ez jó, ez egy jó kérdés.
Szeretnéd-e, hogyha az összes mobileszköz is kötelezően frissítve lenne a legújabb SSL-re?
Van olyan 3
Tetszik, tetszik, érdekes. Erre mondom azt, hogy ez megint további kérdéseket vet fel. De el tudom képzelni, hogy valami patchnek a valamilyen közreadása, az el, még ha csak az nem egy ideális, és nem teljesen a legjobb erőforrásokat, leghatékonyabb algoritmust, leghatékonyabb megvalósítás lenne, valamilyen módon ilyet közre lehetne adni, azt hiszem. Bocs, mielőtt mondod, még egy mondat, csak közben ez is eszembe jutott, hogy ugye Ribble SSL is szóba került, tehát igazából az OpenBSD-s fiúk észbe kaptak ezzel kapcsolatban, vagy legalábbis rávetették magukat a kódra, és elég vadul elkezdtek mindent ott kidobálni, kigyomlálni. Igen, tehát ez nem teljesen pozitív, nem egyértelműen pozitív történet, viszont nagyon nekiláttak, vannak bizonyos céljaik, igazából megint az van, hogy próbálkozzanak csak, és menjen előre a dolog. Ha valami jó dolog kijön belőle, valószínűleg az eredetibe is be fog tudni kerülni. Meglátjuk, nem tudom. Bocs.
Ez a Heartbleed bug, ez a föderatív rendszereket sajnos elég érzékenyen érintette. Pontosan azért, mert ugye ezek a bizalomról szólnak, és innentől kezdve abban rendült meg a bizalom, hogy vajon rendesen kezelte-e a másik intézmény a Heartbleed bugot, tehát mondjuk a felhasználóival, ahol ez indokolt volt, változtattatott-e jelszót vagy sem. Tegye a szívére a kezét, aki ezt ellenőrizte az összes felhasználójánál. Na, viszont szeretnék felhívni a figyelmet egy olyan dologra, ami nem volt nekem teljesen triviális. Az az EduRoam-nál, akik EAP TTL-est használnak, ott ugye van tanúsítvány ellenőrzés. És természetesen azok a szerverek, ahol érintett verziójú OpenSSL-t használtak, tehát olyan FreeRadius-t használtak, ott a FreeRadius szerver, vagy az SSL, az szépen kiszivárogtatta a titkos kulcsát az Eduroam szervernek, hogyha konkrétan erre született exploit kód az Eduroam közösség írta. Tehát azért, hogy előbb írják meg ők, mint a hackerek. Na most ebben a dologban az a különösen szép, hogy a rádió szerveret tanúsítványát nem tudod visszavonni. Illetve vissza tudod vonni, de a visszavonási listát azt a telefonod az nem fogja tudni ellenőrizni, hiszen egészen addig nem jut hálózathoz, amíg nem sikerült az Eduroamos hitelesítést elérni. Tehát praktikusan a rádiusz szervereknek a tanúsítványa az egy visszavonhatatlan dolog. Tehát még hogyha működne is a gyakorlatban az X509-es visszavonás, mint amennyire nem működik, az Eduroam esetén akkor sem működne. Tehát érdemes lenne megfontolni azt, hogy a rádiusz szerverek eleve rövidebb lejáratú SSL tanúsítványokat kapjanak.
Ebben van ráció.
Csak egy megjegyzés, hogy nem csak az EAP TLS, hanem a PEAP is érintett. Bárhol, ahol TLS csatorna épül ki, sajnos érintett.
Egyébként két most a rádiuszra kapcsolatban, itt a korábbi kollégám már nincs itt, ő mondta, hogy ez az Eduroamos dolog ez többsebből is vérzik, nem ez a legnagyobb probléma ott. Úgyhogy én máshol látom ennek a gyengeségét, de erre most nem menjünk bele. Inkább a másikra mondanék egy felvetést. Azért ez egy érdekes dolog, hogy ugyan az ilyen open source community-k világában miért ne épülhetnének be ugye ügynökök. Ki tudja, hogy még milyen kódrészletek vannak becsalva a 100 milliók által használt kódokba. A kutya nem ellenőrzi őket, én úgy gondolom, vagy ha ellenőrzik is, akkor is immelámmal. Felrepültek ilyen konspirációs elméletek, hogy bizony ez a német emberke, ha jól emlékszem, egy német emberke kommitolta ezt a... Ez pont karácsonykor egyébként.
Szilveszterkor.
Egy szilveszterkor, elnézést. Hogy most vagy sok sörti volt, vagy nagyon jó megfizették, de hát hányan vannak még ilyenek, könyörgöm.
Aki magában ilyen gondolatokat szeretne ápolgatni, amit egyébként fontos is, az Paul Henningkampnek a előadását javaslom, amit a Fosdemen adott elő, interneten megtaláljátok. Vagy elméleti szinten ügynöknek találta ki magát, és végigvezette, hogy akkor ő mit kéne tenni, és hogy kéne tenni. Az előző rádiuszos dologhoz még egy reakció, illetve egy kérdés, hogy itt a Perfect Forward Secrecy mennyire játszik, vagy mennyire véd meg minket, vagy nem véd meg minket, mert ezt most így nem volt időm végig gondolni, de ugye elvileg ez a DH params, meg ezek használva vannak a rádiusz szervereknél, de a választ nem tudom, ezt csak most így kérdezem.
Utána kéne nézni, nem néztem meg ilyen szinten a dolgot. Tehát én úgy gondolom, hogy a te felvetésed az jogos lehet, viszont mivel open source-ról van szó, tehát bárki hozzáférhet a kódhoz, tehát hogyha valaki veszi a fáradtságot, tehát oké, nem veszi a fáradtságot, de lehetséges, és hogy bárki megnézze. És
Erre most én lehet, hogy tudok válaszolni, mert utána olvastam, követtem a témát az utóbbi időben. Viszonylag kicsi a team, tehát kevés emberről van szó, és elég nagy legacy kódbázis kell karbantartaniuk, tehát ez elég problémás. A nagy cégek, akik használják ezt a, ahogy mondod, milliós meg egyéb eszközeikbe, azok nem nagyon járulnak hozzá, és az OpenBSD-nek is ez az egyik gondolata, hogy ők most valamit ott neki láttak hackkelni, de hogyha ezt más platformokra is és nagyobb közösség számára is szeretnék mondjuk az adott tangyártok látni, akkor valami pénzt csengessenek nekik, mert ez csak így tud működni.
az SSH-nál is ugye hasonló elvet követnek, azért ott se túlzottan... mindegy. Értitek?
Nekem az a véleményem ezzel kapcsolatosan, hogy a zárt forrású kódok azok még rosszabbak ebből a szempontból. Tehát gyakorlatilag azt senki nem ellenőrizte le. Még hiába van rajta, mit tudom én, FIPS pecsét, meg akár micsoda, az attól még ugyanolyan, sőt, még olyanabb lehet.
Pontosan tudunk egy csomó olyan bejelentett kormányzati együttműködésről,
igen.
Ami mondjuk nagy felhőrendszerek, vagy zárt forrás kódok.
Igen, tehát például...
triviális, hogy ott van a NSA mindenhol.
Igen, tehát az RSA-nak a megfelelő library-ének a egyszerűsítése az NSA számára, az mondjuk egy eléggé durva dolog. És az zárt forrású, tehát abban nem tudod senki belekötni. Igaz, hogy a szabványosításon szervezeten, ahol az lett volna a szempont, hogy minél biztonságosabb titkosítást valósítsanak meg az elliptikus görbés titkosítás esetében, ott ez úgy látszik, ott is keresztül tudod csúszni. Hát mindegy. Tehát gyakorlatilag több szem többet lát, és úgy gondolom, hogy nyilván ez meg fogja változtatni a közösségnek a hozzáállását minden egyes biztonsági szoftverrel kapcsolatban egy ideig, utána megint elfelejtik, hogy figyelni kell, amíg előre nem jön egy újabb hatalmas botrány.
Engem a BSD csapatnak ez a hozzáállás azon gondolkodta te, hogyha ezt szeretnék, hogy fizessenek érte, akkor miért nem GPL licensz alatt, most lehet, hogy ördögtől való az ötlet, teszik közzé ezt a kódot, hiszen a GPL licensz alatt ott van, hogy vagy megveszik külön a fejlesztő teamtől egyéb fizetett licensz alatt a gyártók, és beépítik a termékükbe, és akkor megvan a pénz csengetve, vagy bárki felhasználhatja a saját teljesen nyitott kódjában. Igen, de valahol a BSD-sek most a saját elveikre mondták azt, hogy mégse jó, és fizessenek.
Azt a véleményemet fűzném hozzá, hogy minden egyes fejlesztés, ami történik, azt valaki finanszírozza. Tehát egyetlen egy programozó sem programozott úgy, hogy az elmúlt két hónapban ne elvett volna egyetlen egy falatot sem. Tehát bárhogy nézzük, minden egyes leütött kódsort valaki finanszírozott. Vagy az állam ösztöndíj formájában, vagy a szülői háttér, aki támogatta az egyetemet, vagy pedig valamelyik munkahely, aki mellékesként lehetővé teszi a szabad kódírást. Valaki mindig támogatta minden egyes sort, és ez ezután is így van, és pontosan annyi munkát fognak belefetszolni a lelkes aktivisták, amennyi támogatva van. Tehát ez most csak egy reklám volt a részükről, és szeretnék, ha ez jobban lenne támogatva. Köszönöm.
Köszönjük. Most már azt hiszem, hogy egy kicsit beszélhetünk. Még van két hozzászóló. Az egyik a Laci, és a másik a Péter.
Nincs, csak valami nagyon gyorsan szeretnék megmutatni, hogyha már ezt a gépet nem tudnám egy pillanatra. Van egy HTTP, a Rényi, a www.rényi.hu, a per Conferences, per Conferences, per CEC, CECC 14. CC 14. Így, Enter. Na, ez az, most be kell. Köszönöm szépen. Szóval, ha már itten kriptográfiánál tartunk, a május 21 és 23 között konferencia lesz a Rényi Intézetben, a CEC, mint hogy Central European Conference on Cryptology, úgyhogy mindenki szívesen van látva, aki a részvételi díjat előre befizeti.
Kölcsönkérhetem a gépedet egy kicsit? Na. Weboldal lesz, tehát igazából nekem van egy ilyen hobby projektem, erről kollégák már nagyjából tudnak, hogy nagyon jó ez az egész föderatív hitelesítés, nagyon szeretjük, nagyon sok mindenre univerzális, de nekem van egy olyan gondom ezzel, hogy a szolgáltatások, a lokális szolgáltatások az N plusz egy darab websájton érhetőek el. Kell mindenképpen egy olyan registry, amiben ezeket meg tudod találni, és a felhasználók ez egy kapaszkodási pont. És biztos vannak erre nagyon jó ötleteitek. Igazából én azon gondolkoztam el, hogy hogyan lehetne azt a legegyszerűbben megcsinálni, hogy a felhasználó megtalálja ezeket a szolgáltatásokat, legyen egy kapaszkodója, és lehetőleg ez minél kevesebb bürokráciára legyen szükség. Azt csináltam, hogy... egy pillanat, ezt most letettem.
Kapsztokkal tudsz billentyűzet kiosztásra állítani.
Jó. Na hát ez csodálatos lett. Egy S betű lemaradt. Na. Így van. Na, szóval annyi a trükk lényege, hogy mi van akkor, hogyha az egyszerű beágyazhatóság véget, csinálunk egy olyan szolgáltatást, ami nem csinál más, csak kiszór magából egy JavaScript-et és egy CSS-t. Lehetőleg a JavaScript az legyen teljesen mellékhatás nélküli, CSS viszont ne csapjon fölül semmit, és utána ez felszór az oldal tetejére egy olyan menübárt, amit az alkalmazás, amit a felhasználó minden esetben tud látni. Na most mi történik akkor, hogyha bejelentkezünk? Na, változtathatok el szót megint. Na, hogyha, ugye ezek a felső menük, ezek az alkalmazás menüi. Viszont, hogyha ide kattintok, és éppen működni fog, akkor kapok egy ilyen felületet. Ez a felület nem csinál mást, csak agyatlanul az összes általa ismert szolgáltatástól megkérdezi, hogy hello, szerinted én mire vagyok jogosult? Melyik kategóriában milyen szolgáltatásom van? És a felhasználó bármikor mondhatja azt, hogy mondjuk a információk alatt, remélem nem most fog a CSS mindegy, ő ezt a szolgáltatást kedvencnek jelöli. Onnantól, hogy ez a kedvenc szolgáltatások között van, ő szépen magának az általunk N plusz 1 150 darab URL-en lévő szolgáltatásokból van egy saját listája, ami az ő szolgáltatásait tartalmazza. Ez szerintem például egy teljesen jó megoldás lehet arra, hogy ne kelljen Jumbo agyon adminisztrált szolgáltatás repozitóriumokat csinálni. Körülbelül ezt szerettem volna megmutatni nektek.
Tehát hollandás jelezte, hogy ő is akad valamit mondani. Itt van? Ja, itt.
Nekem csak egy reklámom lenne. Az MTA könyvtára egy informatikai osztályvezetőt keres. Hogyha tudtok olyat, akit érdekelhet az állás, akkor mondjátok, hogy keressen meg. Köszönöm szépen. Például az MTA könyvtár honlapján, de... Közalkalmazotti, de nem feltétlenül közalkalmazotti fizetés szerint.
Ha nincs más hozzászólás vagy megjegyzés, akkor mindenkinek köszönöm, hogy itt volt, és azt hiszem, hogy újra sikeres világ előadásokat tartottunk. Köszönöm szépen!